Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén. Vendégünk Keveházi Gábor, Kossuth Díjas, balettművész és koreográfus, mert ugye megbeszéltük, hogy a táncos és a balettművész az nem ugyanaz. Nagyon sok helyen jártál a világba, illetve mai napig nagyon sok helyen tanítasz és betanítasz. Szeretném a Japánról mesélni egy kicsit, mert ez egy ilyen különleges hely az életedben.
Valóban így van, én 25-ször voltam Japánba vendégszerepelni, tanítani, koreografálni. A japánok azok számomra nagyon, nagyon, nagyon okos emberek. Amikor rájöttek, hogy én nem csak táncolok, hanem mást is tudok csinálni, abban a pillanatban igényelték, hogy
mire
csinálják.
Gondolsz?
A hát például tudok, volt a olyan, hogy a balett, először csak táncolni jártam, és akkor nem volt, nem jött a balettmester, azt mondtam, nem baj, gyerekek, tartom én a balettórát. Akkor rögtön rájöttek, hogy én azt is tudok. Akkor azt elkezdték igényelni. Aztán csinálta az ottani főnök egy koreográfiát. Emlékszem, egy Vivaldira, és sőt, hát a négy évszakot vette elő, ami mert ugye Japánban az akkor újdonságnak tűnt. És hát elkezdtem beleszólni a koreográfiába, mondtam, hogy és végén leült, és azt mondta, hogy megcsinálod, megcsinálom. És onnantól rájöttek, hogy tanítani, koreografálni, táncolni, hát te milyen jó.
De ők ennek örültek, tehát ő nem nehezményezte azt, hogy te szépen
időre időre
beleszól.
Abszolút megfordul, tehát itt rögtön irítség lesz, szó se lehet róla, te táncos vagy, akkor van, de nem. Ők rögtön igényelték. Tehát roppantul szerettem odajárni, ráadásul a munkamorál, mint olyan, az hihetetlenül jó. Tehát az Japán nem véletlenül tart, ahol tart. Mm. Tehát iszonyatos jó a munkamorál. Én nekem az is nagyon tetszett. Aztán van egy nagyon érdekes, ami egy kicsit spirituális dolog. Tokióban pontosan tudtam, hogy hol járunk. Pedig Tokió egy, azt hiszem most már 30 milliós város. És iszonyú zegzugos, tehát a taxiba beülsz, és bemondasz egy címet, akkor most már kompjútert, akkor még a taxisofőr egy könyvet elővett, és elkezdte lapozni, hogy hogy kell oda menni. Tehát nem nagyon tudták, mert... És én baromi jól tájékozottam Tokióba.
Úgy és érzed, hogy volt ennek valami előző életedben?
Én arra, és még egyet mondok, minél inkább keletre mentem, kelet felé, ezt nem a kormánynak üzenem. Okay. Tehát minél inkább kelet felé mentem, annál inkább nagyobb volt a sikerem. És minél inkább nyugatra mentem, annál inkább meg kellett küzdenem a sikerért. Tehát kelet felé nagyon könnyedén arattam a sikert. Még tanárként is. Ezelőtt egy pár évvel meg voltam hívva egy Kazaksztánba tanítani, és könnyedén roppant nagy sikereim lettek Kazaksztánba is. Ugyanaz, ha megyek nyugatra, ott már meg kell küzdenem érte.
Te szerinted van valami benned a személyiségedben, vagy ha nagyon misztikusan, vagy spirituálisan nézzük, akkor akár az előző életeidből fakadóan.
Ha a buddhizmusról nézzük,
hát
akkor az
hát lehet, hogy egy 200 évvel ezelőtti ősöd valahogy valamely. Arra már nyelszott.
A kelet felé nekem jobban sikerült mindig.
Igen.
Mondok egy rövidet, még egyet gyorsan. 72-ben vagy 73-ban voltam először talán Japánban, Nagoyában egy gálaműsortra, akkor olyanok voltak a japán táncosok, hogy én effektíve sírtam a röhögéstől. Tehát maga a balettművészet paródiája volt. Eltelt 20 év, és elkezdték ők megnyerni az összes balettversenyt. Mondok még egy gyorsat. Csipke Rozsika variációt táncoltam, és egy ugrásnál ráugrottam a színpadérnak a süllyesztő találkozásra. És ott kellett volna forognom egyet. Na és én ott előbbrébb léptem egyet, hogy ne, mert azon nem tudtam volna, nem tudok forogni, ahol találkozik a színpad deszka. És előbbre léptem egyet, és ott forogtam. Na most ők mindent filmre, vagy videóra, meg mindenre vettek, és utána mentem 2 év múlva újra, és a fiú táncos ugyanúgy megcsinálta az ugrást, és fogta, és ugyanúgy előre lépett. Mert rólam tanulta meg, tehát arról tanulta meg a variációt. És mondtam neki, hogy te figyelj, ez így nem így van. Azt mondja, dehogy nem, hát itt van, te táncoltad.
Hát így táncolod.
Igen, mondom, de csak azért, mert ott a színpadnál ráléptem egy olyan helyre, ahol tudtam, hogy nem tudok forogni. Tehát kénytelen voltam előrelépni. Tehát mondom, ők így tanultak.
Fantasztikus.
Lemásolták. Mindent, fölvettek mindent, precízen. Lemásoltak mindent, megcsináltak. És persze szorgalmasak. Uh-huh. Na most ugye mi magyarok nálunk azt mondják, hogy itt innen kell ásni egy 80 centi mély, 40 centi széles árkot Dzsakartáig, akkor nálunk azt mondják, hogy na, egy pillanat. Miért 80 centi mély? Miért pont erre felé ássuk? Miért ilyen széles? És minek? A japánnak azt mondják, ezt kell csinálni, nem kérdez, megcsinálja. Ez a különbség a mentalitás.
Ez a sikerük titka.
Neked, én azt néztem, hogy nagyon jelentős személyek voltak az életedben a nők. Hát kezdtük ott ugye, hogy a nagymamát, nagynénéd vitt el balettozni. Igen. Nem beszéltünk édesanyádról, akiről pedig nagyon sokat szoktál mesélni, és hát ő egy valószínűleg nagyon erős nő lehetett, ő ugye megjárta a koncentrációs tábort. A feleségeidről is egytől egyik mindegyikről megállapítható, hogy szakmájukban fantasztikusak. Szóval, hogy valahogy én azt érzékelem, hogy nagyon erős nők vettek mindig téged körül. De kíváncsi vagyok, hogy vajon mi az, amit te szerinted a nőktől elszívtál, csentél, tanultál, amit hozzátettek a te életedhez?
Nagyon sok mindent, és csak hogy most elmondjam, most írom a második könyvemet. Azokról az emberekről írok, akik nagyon mély benyomást és mély ilyen hatottak az én életemre, a személyiségemben egyáltalán, és bizony ott nagyon sokan ő. Tehát az első balettmesternőm, aki a Nádasi Marcella volt, már nagyon sokat tett. Az édesanyámról arról külön könyvet tudnék írni, hogy ha ő nincs, akkor ő biztos valami gangster lettem volna, vagy valami alvilági figura. De az édesanyám volt az, aki nagyon keményen rávitt, nem hagyta, hogy én az legyek. De nagyon híres történet, 40-40-valány éves lehettem, mindig mentem hozzá látogatóba, és csöngettem, és kinyitotta az ajtót, és azt a szervusz kisje mosolygott, és puff, egy nakleves lenyomott. Mondom, most anya, ezt most ne haragudj, ezt most miért? Hát csak azért, hogy csak tudjad, hogy mi van, na gyere.
Hát akkor te biztos tudtad, hogy mi van, ez elég komoly.
Édesem, nagyon édes asszony volt, de nagyon kemény. És tehát a szakmában is, tehát az egyik, akivel Magyarországon a legjobban tudtam dolgozni és próbálni, az én darabjaim, amiket táncoltam, az is egy nő volt, a Hamala Irén. A Harangozó Gyuszinak az édesanyja. Uh-huh. Tehát ővele tudtam a legjobban dolgozni. És ő nagyon kemény asszony.
Ő is egy ilyen erős egyéniség.
Nagyon erős egyéniség volt. Tehát, és hát a mostani feleségem is egy nagyon erős egyéniség, és ha ő nincs, nem születik meg például az első könyvem. Tehát a nők nagyon meghatározóak. Tehát borzasztóan meghatározóak az életbe.
És mi az a képességük, amit úgy eltanulnál, elirigyelnél, hadd mondjam ezt a szót?
Vagy ajánlanád, hogy a férfiak gyakrabban
tanulják meg, alkalmazzák.
A kitartás, a türelem, a hozzáállásuk a dolgokhoz. Én azt gondolom, hogy a nők tiszteletre méltóbbak, mint a férfiak. Én az ország hatalmát is a nők kezében raknám le, most biztos. Tehát női irányítás, nők, nem is egy nő, hanem nők kezébe.
Csak hát ne legyenek túl sokan, mert akkor viszont együtt egy jó kis tyúkol alakul.
Nem azt mondtam, hogy
baromfi udvar.
Baromfi udvar, igen.
És a feleségeid, mert hát volt belőle egy pár, ugye most a negyedik feleségeddel élsz. Ők milyen emlékeket őrizhetnek rólad?
Hát haraggal nem váltam el senkitől, tehát nincs harag, mindenkivel beszélő viszonyban vagyunk, hát azt nem mondhatnám, hogy baráti, tehát nem járunk össze, és nem együtt kvaterkázunk, de tehát a beszélő viszony az megvan.
Hát főleg azért, mert hogy gyermekeid és unokáid is vannak, ővelük mennyire vagy apuka, meg nagypapa?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, nem vagyok se nagypapa, és ritkán, nagyon ritkán látom őket.
Igen.
Igen. Úgyhogy nem nagyon jó a kapcsolatom.
A gyerekekkel?
A gyerekekkel. A legkisebbel igen, a többivel nem. Mindenkinek van egy...
gyenge pont?
Minden családban van egy ilyen gyenge pont. Nekem ez a karma jött össze, hogy a gyerekek nem szeretik az apjukat, nem igazán. Nyilván mindegyik haragszik azért, mert nem velük élek, vagy velük éltem, vagy nem tudom, valami ilyesmi lehet. De hát a kicsivel sem, mert az sem a vasabb, de mondjuk közel, mivel közelebb vagyunk egymáshoz, mert mind a ketten egy helyen lakunk, tehát viszonylag egy helyen, tehát nem úgy, hogy egy házba, hanem egy kis érden lakunk, tehát mindnyájan ott lakunk. De hát ő a legkisebb, és vele nagyon jó a kapcsolatom. A többi az más.
De szerinted fog változni?
Te tudsz azért tenni, hogy ez változzon?
Nem, egyiknél talán tudnék tenni, de ott nem teszek, mert ott én konok vagyok. Ott konok vagyok, mert már bocsánatot kérek, de én tudok bocsánatot kérni, de akkor az én gyerekem is tudjon. Ez egyik, a másiknél meg nem valószínű, hogy javulni fog a helyzet, mert az ott nem fog.
A Kun Zsuzsa írt rólad egy könyvet, vagy veled együtt hát írt egy könyvet.
Az Így Emlékszem címmel.
Így Emlékszem címmel, és ott például ez is elhangzik, hogy táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan, ugye ez egy Zorba idézet, hogy ez az egyik kedvenc mondásod, és olyan jó lenne hallani, hogy te hogy értelmezed ezt. Gondolom, hát nem csak a táncra gondolsz, amikor ezen
gondolkozol. Nem, én ezt úgy szoktam mondani, hogy zorbaság. És ugye ez a Kazantzakis féle regény, maga az íromány az gyönyörű. A regény, és az arról szól, hogy röviden, hogy bármi történhet az ember életébe, ugye bármi. Elesni is mindenhogy lehet, mindig, sőt nem is baj, ha az ember, de fel kell tudni állni. És én hiszek abban, hogy, mert ugye mondtam, hogy én nagyon optimista vagyok, és pozitív gondolkodású, hogy mindig, ma jobb lesz. Tehát föl lehet állni, jobb lesz. Küzdeni kell, előre menni. Ezért csináltam meg ezt a balettet is, hogy nem számít. Nem számít a tragédia, nem számít. Előbbre kell menni.
Neked volt ugye fizikailag is olyan esésed, ami problémát okozott. Ott például nagyon jól jött ez az idézet, de hogy amúgy mire vagy a legbüszkébb, melyik felállásodra az életedben?
Mindegyikre.
Vagy hogy mi volt a legnehezebb?
Két nehéz pont volt az életemben, amikor ugye kiderült, ugye elszakadt, szétszakadt a térdem olyannyira, hogy a tétkalácsom a combom közepén volt. Akkor ugye akkor ez utána kiderült, hogy valószínűleg ezt a klasszikus balett ügyet ezt már nem fogom tudni csinálni. Akkor az egy viszonylag hogy váltani kellett, és akkor úgy fölállni, de mondjuk az volt az egyik, az elég komoly volt.
De az milyen egy világhírű táncosnak, amikor egyszer csak rádöbben arra egy pillanat alatt, hogy kész, ennyi volt?
Igen, de elmondom, mi volt. Akkor voltam 37 éves.
Pont azt.
És az volt bennem, hogy még 2 évet tudok színpadon táncolni, és pont a vízkeleti professzor mondta azt, hát te eddig akartál még táncolni, a professzor még 2 évet, nagyon jó, akkor most hagyd abba. És ez így
és
történt, hogy
volt.
Akkor abba hagytam. Másik az volt, akkor 2011, nem tudom pontosan február vagy januárban, szerintem január végén vagy februárban, egyik napról a másikra kirúgtak az operából, mint balettigazgatót, és akkor én nagyon nehezen álltam fel.
Ott mennyi idő volt körülbelül még
hát azt? Hát az volt 2-3 év, mire magamhoz tértem, hogy...
Hogy még van élet ezek
igen,
után is.
Az, mert ugye én megnyertem akkor egy 5 éves pályázatot, és teljesen kész voltam avval, hogy mi mindent kell még ott nekem csinálni, sőt, hát már az utódon komolyan gondolkodtam azon, hogy ki legyen az utód, és hogy ezt betanítani, már magam mellé vettem őket, mondhatnám így, és hogy majd azokból kerül ki, és próbáltam őket tanítani, hogy egy együttes vezető az egy szolga, az nem egy hatalom, az egy cselédmunka. Tehát a spiccipőtől a balettcipőig, a WC-papíron keresztül, a szereposztás, a meglévő balett, a külföldi kapcsolat, és én nem akarom sorolni, az mind a balettigazgató dolga, mert a balettigazgató az az apja, az anyja, a pszichológusa, a balettmestere,
a menedzsere,
az minden egy együttesnek, tehát ez egy cselédmunka, nem fordítva. Tehát nem az együttes van a balettigazgatóért, hanem a balettigazgató van az együttesért. Na most próbáltam volna tanítani egy generációt, hogy akkor ezt hogyan vegyék majd át ezt a dolgot tőlem, és akkor ez nekem nagyon nagy csapás volt, hogy nem tudtam végigcsinálni, tehát nem engedték, hogy végigcsináljam. és mindenféle izét találtak ki, ilyen kamu indokokat, hogy miért akarnak engem kirúgni, és...
És akkor mi az, amivel végül is a 2-3 év után úgy érezted, hogy túl vagyok rajta, szóval mi az, ami ebből kihúzott?
Volt egy évfolyamtársam, akivel együtt jártam Leningrádba balettozni, egy finn fiú, és az szólt, hogy te el kéne menned ide vagy oda balettmesternek. És akkor elmentem, és azóta hívnak mindenhova.
Tehát a munkaterápia, nem? A munka
hát
volt
a munka,
ez, ami
a munka, külföldre jártam, és elkezdtem dolgozni. Az kihozott. Tehát hiába mentem én minden reggel el úszodába úszni, és hiába akkor írtam a szakácskönyvet is, tehát hiába írtam szakácskönyvet és főztem. Ezek mind jó dolgok, megcsináltam, de egyik sem pótolta azt, amihez értek.
Ami az életed.
Hát amihez értek.
Szerintem akkor még egyszer nagyon boldog születésnapot szeretnénk neked
nagyon
kívánni.
Köszönöm, hogy gondoltatok.
Nem is tudom, szóval biztos megfogalmazol magadban valamit, hogy akkor mi jön a következő időszakban. Abból mi mit tudhatunk? Azokból a tervekből esetleg?
Hát tanítok, ugye külföldön, most ugye erre az évadra erre, már hogy nem, mindig az évet úgy számoljuk, tehát nem úgy, hogy
igen.
Szilvesztertől kezdődik az új év, nálunk mindig szeptemberben kezdődik az új év, és június végén van vége, na, tehát ez most erre az évadra megvannak, ha meg már jövőre is van Németországra megkívásom, de az én vágyam az, hogy egyszer az operaházban még egy olyan vezetés kerül, ahol visszamehetek a balettterembe. Tehát én már nem akarok vezetői pozíciót betölteni, tehát nem szeretnék igazgatni meg, de művészeti vezetésbe szívesen adok tanácsot, és a balettterembe szeretnék dolgozni a gyerekekkel, a magyar gyerekekkel, nem a külföldiekkel, a magyarokkal.
Nézd, így szorítunk, hogy ez legyen, jó?
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük, hogy itt voltál. A kettes számrendszer vendége Keveházi Gábor, balettművész és koreográfus volt. Maradjatok velünk, a jövő héten is várunk benneteket, illetve
az ismétlést.
Vasárnap este hallhatjátok 7 órától itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
Sziasztok!